Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. 1958. március 2-án kezdte el műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Megszólalt a Székelyföld ezelőtt 60 évvel, és a rádió hamar belopta magát az emberek szívébe. Ma Marton Marikával, a rádió egykori operatőrével, illusztratőrével idézzük a múltat. Marika a rádió indulása után hamarosan csatlakozott a fiatal csapathoz, majd az 1989-es újrainduláskor is az elsők között érkezett visszafoglalni a rádiót. Bízom benne, hogy műsorunk végére egy kicsit másképp fogjuk látni az elmúlt 60 évet. Ha idejük engedi, tartsanak velünk a következő 50 percben.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Marton Marikánál vagyunk Nagykenden, és egy kicsit elevenítsük fel a rádiós éveket a kezdetektől napjainkig. Hogy kezdődött Marton Marikának a rádiós karrierje?
17 éves tinédzser leány voltam, amikor hallottam, hogy fiatal tehetségeket keresnek a rádió elindítása előtt. És az édesapám volt az, aki megmagyarázta nekem, hogy fiam, indulni fog egy magyar nyelvű rádió, ők még akkor nem tudták, hogy román nyelven is párhuzamosan fog indulni, de keresik az épületet, hogy hol alakítsanak ki egy stúdiót. De közben már gondolkoztak azon is, hogy a fiatalokat toborozni, újságírókat toborozni, hogy Kolozsváron majd próbálják a szakmát elsajátítani, úgy a fiatalok, mint az idősebbek. Hiszen az újságírás egy, a rádiós szakma kettő. Érdekes az előzmény, az tulajdonképpen egy kicsit politikai esemény is, mert ugye Erdélynek egy része a magyar államhoz tartozott, és mikor újra visszarendeződött minden, akkor valamivel meg akarták ajándékozni, hogy mondjam így, kárpótolni az itt lakókat, és az akkor megalakult magyar autonóm tartomány vezérei, Csupor Lajos, Bugyi Pál és Szövérfi István, vagy Szövérfi András, már most nem akarok hazudni, de tudom azt, hogy ő is titkár volt, kulturális titkár. Ezek az emberek addig topogtak, amíg kiharcolták a rádió beindulását. És nagyon sok támogatásban részesítették, amíg az épület és minden elkészült. Erről senki nem beszél. Miért? Attól, hogy akkor szocialista rendszer volt, attól voltak rossz, és voltak nagyon jó dolgok. És beszéljünk egyenesen, nem mindig félre.
Miért a Dándi Avillát választották a rádiószék helyének?
Igen, de hát ezt ki kellett bővíteni, a technikai részleget azután építették fel, azután szerelték fel. Az épület maga a villa, az egy nagyon szép kis villa volt, de amellé az egész technikai részleget felépítették.
Hol most a szerkesztőség van, az volt a villa, mellé épültek a stúdiók.
Igen, igen. Mikor már jobban éreztem azt, hogy itt valami tényleg történni fog, rákérdeztem Vince Ferencre, hogy vajon igaz ez? Valós? És azt mondta, igen. Amikor kezdték toborozni a fiatalokat, szólt, hogy menjek, jelentkezzek. Nem ígér semmit, de próbáljam meg. Elég sokan voltak, akik jelentkeztek, na de végül is Kolozsvára már kevesebben, jóval kevesebben. Két csoportra osztottak, 12-13 volt az első csoportban, és a másodikban sokkal kevesebben voltunk. A kolozsváriak szelektálták az embereket, ők döntötték el, hogy ki az, aki alkalmas, ki az, aki nem.
Kolozsváron már volt rádió.
Öt évvel
azelőtt indult, igen.
Igen, az 58-as indulásnál akkor egy másik csapat volt még, Iszlai Kati, Demeter Zsiga, Hócapujú, Magos Dénes, aki volt a technikai vezető, de a főmérnöke az Koller Károly volt. a rádió igazgatójának, mert akkor igazgató volt, nem főszerkesztő és nem tudom mi, hanem igazgatóként Papp Ferenc író volt. A személyzeti osztály vezetője Körösi, és az akkori időnek megfelelően a pártitkár lett Vince Ferenc. Így indult első pillanatban a rádió. Aztán megismerkedtünk egymással. Asztalos Oszkár, Fogel Marci, Aleku Clarita, jó magam, körülbelül ez volt a csapat. Az első hetekbe, az első hónapba, két hónapba. A szerkesztőségbe jó kicsi gárda volt, az osztályvezető Acél Ferenc, Lukács János, Kovács István, ő volt a koponya. Bármivel hozzáfordulhattunk, meg tudta magyarázni, hogy hogy kell megoldani, hogy mit kell tenni. Lázár Éva, Kozma Györgyi, Magos Éva, Antal Edit, ezek voltak, akik a kezdet-kezdetén Hudák Anna, illetve Fábián Anna, még akkor lányneveként szerepelt. Aztán Bukarest küldte le Jakab Ernő és Manyika néni, Silf Miklós és Dorgó Rodika, ők voltak a román osztálynak a bemondói. Úgyhogy körülbelül ez volt a leg-leg elején. Utána naponta jöttek újabb és újabb adminisztrációs osztály, a technikai részleg is bővült, a szerkesztőség is bővült, a zeneosztály kialakult. A zeneosztályra Kolozsvárról átjött Zoltán Erzsébet, kitűnő zenész. Én nem is hiszem, hogy még egyszer a Földön volt egy olyan illusztratőr, mint ő. Szenzációsan ismerte a zenei anyagot, rengeteg zenét hozott Kolozsvárról, átmásolva minden, hogy már legyen az elején nekünk, amivel dolgozni, és utána jött Kozma Mátyás, de ő nagyon rövid időt, másfél évet volt a zenei osztályon, inkább visszatért a Filharmóniához és az akkori népi együtteshez.
58. március 2-án, amikor indult a Marosvásárhelyi Rádiónak a műsor sugárzása, akkor már románul is, magyarul is szólott, vagy igen, csak magyarul még?
Igen. Reggel 5 órakor kezdődött a reggeli műsor. Egy fél óra román nyelven, és egy fél óra magyar nyelven. Mi úgy hívtuk, hogy konzervadás. Minden szallagon volt. Tehát élőbe semmi. Én is meglepődtem, mert azelőtt nem hallottam ezt a kifejezést, hogy megszólal a székelyföld. És amikor a metronom megállt, és a műsor beindult, akkor ez volt a beköszönés, hogy itt Marosvásárhely a 261, a 330 méteres hullámhosszon megszólal a székelyföld.
Itt Marosvásárhely a 261 és 330 méteres hullámhosszon. Kedves hallgatóink, jó reggelt kívánunk!
Ezen a márciusi reggelen hazánk egész dolgozó népe a szavazóurnák elé járul, hogy megválassza a képviselőit a néptanácsokba, az államhatalom helyi szerveibe. A Magyar Autonóm Tartomány városi és falusi dolgozóit új hang köszönti ezen az ünnepen, a Marosvásárhelyi Rádió hangja. Hazánkban, a Román Népköztársaságban ez a legfiatalabb rádióállomás. Jelentkezés az éterben nem csak azt tanúsítja, hogy rádióhálózatunk erősödik, hanem elsősorban és mindenek előtt azt, hogy a Román Népköztársaságban élő magyar nemzetiség számára egyedül a Román Munkáspárt és a kormány igaz marxi-lenini nemzeti politikája biztosít hazánk történelmében első ízben végtelen művelődési lehetőségeket. A Marosvásárhelyi Rádió hangjában a román dolgozó nép és a magyar nemzetiség egymás iránti meleg szeretete, testvérisége, kemény harci összefogása csendül meg.
Maga az egész beköszönő hangulat abba az időbe, amikor annyi mindent megszigorítottak, mégis volt egy ilyen szabadság engedve a magyar műsoroknak, hogy így köszöntsék a hallgatókat.
Ez meddig ment?
Az elején ment, aztán lassan, úgy szép csendesen ez eltűnt a műsor elejéről. Én nem éreztem, és soha se hallottam ennek egy ilyen negatív visszhangját.
Miért március 2-án indultak? Miért nem március 1-én?
Nem készült minden úgy el, ahogy kell. Nagyon nehezen indult be az adók, millió dolog volt, ami kellett, a posta. és mi sem tudjuk tulajdonképpen, hogy miért éppen március, miért nem január, vagy miért nem április, vagy miért nem május elseje, mert lehetett volna pont ugyanúgy május elseje is. Különben nagyon jó kapcsolat volt Bukaresttel, és folyton volt kapcsolat, és nagyon jó kapcsolat volt az akkori tartományi párbizottsággal. Biztos, cenzura volt, de az a cenzura az nem a pártbizottságtól direktbe, hanem megvoltak azok a felkészített emberek, akik ezt kellett végezzék. Én visszaemlékszem Nagy Ferire, visszaemlékszem Cimbalmos Ferencre, még vagy 2-3 olyan személyre, akik ezt végezték, de annyira normálisan viszonyultak, rengeteget voltam a Vizán is, le kellett hallgatni az adást elejétől végéig, és ők jóvá hagyták, vagy nem hagyták jóvá. Mi úgy hívtuk, hogy a piros füzet előkerült, amiben minden le volt írva, hogy mi mehet, mi nem mehet. És mindenki arra törekedett, hogy a lehető legjobb műsor menjen be, a lehető legjobban állítsák össze a dolgokat, és a szerkesztőség is, az a pár ember, aki ezt kellett végezze, megtanulta, hogy miről lehet beszélni, miről nem lehet beszélni. De azért olyan adások voltak, hogy jó hangulata volt a műsoroknak. Lehet, hogy elfogult vagyok, lehet. Pontosan azért, mert akkor született új világ számomra, minden szép és gyönyörű volt. De azért a hangulat az nagyon jó volt.
Marikának mi volt a munkája gyakorlatilag?
Én műsorösszeállításokat végeztem, és szemfüles révén állandó problémában voltam, hogy a Vizára is kerüljek, technikai Vizára. A zenéket is, plusz a műsorokat. Nagyon sokat voltam ott. De ugyanakkor már előtte, mielőtt én vizsgáztam volna erre a szakmára, rengeteg illusztrációs munkát is végeztem.
Mennyire volt másabb az 50-es évektől a 85-ös évekig az ilyen illusztratőri munka, mint manapság? Ma nagyon sokat kínlódunk a szerzői jogokkal. Akkor volt-e valami hasonló, amit volt. Figyelembe kellett venni?
Volt. És ezek azok a dolgok, amit nagyon nehezen lehetett az új generációval megértetni, hogy a világon mindenhol volt jogdíj, nem volt olyan súlyos visszacsengése, mint manapság. Nekünk akkor is kellett leadni. Bukarestnek kellett küldeni a műsorokat, melyik műsorhoz milyen zenét használtunk. A hazaiak egyféleképpen voltak nyilvántartva, a külföldiek. Meg volt a százalék, hogy mennyit használhatunk. Hazaiból 80%, és külföldi zenéből csak 20%-ot volt szabad használni.
Na most éppen fordítva van, vagy még több a külföldi, mint a hazai?
Nekünk az újraindulásnál is volt egy esélyünk, amikor Bukarest is adott egy kicsit szabadabb mozgást, de ugyanakkor a Magyar Rádió sok mindent felvállalt, értünk.
A budapesti?
Igen, a Kossuth Rádió. Nagyon hosszú ideig az ők részüket nem kellett nyilván tartsuk, mert ők állták a sarat a zenei jogdíjért. Vagy mindegy, mert irodalmi jogdíj is, és minden van, minden van a jogdíjak között. 95-től kezdett jobban és jobban szigorodni a dolog. Mert a művészvilágnak mind nehezebb és nehezebb volt a megélhetősége, képes volt egy leér is betelefonálni, nem csak szerző, hanem énekes vagy előadó művész, mindenkit nyilván kellett tartani. tehát ez létezett. Ez nem újdonság.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ott volt 85. január 12-en. Marton Marika adásban volt.
Igen.
Hogy történt a műsorok letiltása?
Bent voltam adásban, déli adás volt. Egy óra után 10 perc, 12, nem tudom pontosan.
A 4-2 környékét mondják,
igen. Olyan körül volt, amikor Bukarest ránk telefonált, hogy ettől a pillanattól Vásárhelynek a műsora megszűnt. Kontroll ott van az adókabin mellett. És akkor megálltunk, hogy na most miről van szó? Kezdtünk telefonálni a vezetőségnek, hogy tudják ezt? Nem miről van szó. Letiltották az adást. Ez már az ők szintjükön működött, hogy mit tárgyaltak, mit nem tárgyaltak, de a végén nekünk ezt közölték, hogy áramsporlás miatt a rádiót megszüntetik.
Akkor hol volt a magyar adás? Volt reggel is, délbe is, délután is?
Igen, reggel volt egy-egy óra, délbe volt csak magyar nyelven, és délután annyival több volt a román kollégáknak, mint amennyi nekünk délbe volt, és magyarul is volt adás délután is.
Azt hiszem, ez az a korszak, amikor sorba ment a Temesvári, a Kolozsvári, a Vásárhelyi, Bukaresti egy rádió. Ugyanazon a frekvencián egy ment egy minden területi stúdió.
Egyik adta át a másiknak.
Abban az időben csak kimondottan középhullámon sugárzott a rádió, de akkor országosan hallható volt, hogyha így összekapcsolták a stúdiókat? A Marosvásárhelyi rádiót lehetett hallgatni Temesváron is, meg
minden.
Szatmáron
nem.
is?
Mert az adók, ami sugárzott, az azért megvolt, hogy melyik területnek, melyik tartománynak, hogy így mondjam, mert akkor tartomány volt. Mi azért tudtuk, hogy nem csak
a Székelyföldön.
Székelyföldön fogják, hanem fogtak Brassóba, még Gyulafehérváron is. És aztán Kolozsvárat, az természetes. De érdekes módon, hogy voltak olyan alkalmak, amikor Erdélyt jól befogta a Kolozsvár is, Vásárhely is, azért voltak jó dolgok is.
A 85-ös megszüntetés előtti korszakban mennyire volt családios ez a légkör? Mert említette Marika, hogy induláskor mindenki fiatal volt, mindenki lelkes volt, mindenki segítőkész volt. Ez 85-ig kitartott, vagy közben azért változott a helyzet?
Jó, nyilván, hogy komolyodott a társaság, de egy nagyon jó szellemet épített ki az akkori vezetőség, és velük együtt a fiatalság. Ha nem is minden hónapban, de minden negyed évben, még sőt hamarabb, az akkori KISZ szervezet, vagy ha nem a KISZ szervezet, akkor a párt szervezet, valamilyen találkozót szervezet, hogy együtt lehessünk, hogy egymást megismerjük. Nem csak abból a pár percből, amikor a műsorokat készítjük, vagy ez hasonló, hanem együtt lehessünk. Az igazi arcunkat is megmutathassuk, igazából megismerjük egyik a másikát. Ez nagyon fontos egy munkaközösségbe. Együtt kirándultunk, együtt bulisztunk, flekkeneztünk együtt. Tehát voltak olyan momentumok, amikor meg tudtuk ismerni az igazi embert, és barátságok köttettek, nem csak szimpla kollégai viszony. Voltak olyan mozzanatok, amikor a fiatal elaludt, és akkor kellett pótolni helyette valamilyen munkát, és soha el nem felejtem azt a gyűlést, amikor a főmérnök felállt, és azt mondta, hát uraim, fiatalok, próbáljuk megmagyarázni, hogy itt nem lehet hiányozni, vagy nem lehet elkésni, de hát fiatalok.
A kezdetekkor konzervadással indultak. Mikor jött be az élőadás? 85-ig egyáltalán nem volt, vagy 85-ben is már volt?
Híreket.
A híreket már élőben igen, mondták?
Igen. Főleg a déli adásnál. Ott már ilyen jellegű, vagy olyan jellegű szallag következett, azt X szerkesztő, aki akkor szolgálatos volt, bemondta. Szóval szép lassan, fokozatosan kialakult a szolgálatos szerkesztői funkció, meg a feladat elosztás. Időkérdése volt minden.
De bizonyára 85-ig többet nem lehetett mondani élőben, mint amit jóvá hagyott a cenzor.
Ennyire nem volt rideg a felépítése a műsoroknak, de azért mindenki tudta, hogy meddig lehet, és meddig eresztheti a műsorában azt, amiről beszélget. És már az alanyát úgy kérdezte, úgy irányította a kérdéseivel, hogy ne legyenek problémái. Ugyanígy a műsorvezetésbe is, igaz, le volt írva a szöveg, hogy azt tudták utólag is kontrollálni, hogy mi ment be. Akkor is történt, hogy bakizott egy szerkesztő műsorvezető, de nem voltak olyan jellegűek. Azt hiszem, egy vagy két esetre tudok visszaemlékezni, amikor tényleg a szerkesztőt keményen előszedték, mert valamit mellé beszélt, de semmiképpen nem politikai hibának mondható, hanem valami egyéb jellegű volt.
Akkor mertek élőbe hívni meghívottat? Vagy akivel így interjú készült, vagy portré készült, az kötelező módon felvett anyag volt.
Csak felvett és ellenőrzött képpen mehetett. Mert ugye egy külső ember az nem tudhatja a szabályokat. Mindenki tudta, hogy cenzurálják az újságot, a tévét, a rádiót, a minden egyes kultúrintézményt. Felvették szallagra, aztán utána a szerkesztő volt, mit bütyköljön, ha éppen arról van szó, de nem emlékszem olyan tragikus eseményre.
Sokan, amikor a cenzúráról beszélnek, negatívumként emlegetik. Ennek volt-e valami pozitív oldala?
Igenis, meg nem is. Igen azért, hogy meg kellett tanulja a szerkesztő, vagy az illető személy, aki készítette az anyagot, hogy miről beszélhet, és mi az, amit megfogalmazhat. A műsor lehallgatáskor, mondtam, rengeteg alkalomkor ott voltam. Volt eset, hogy na, ezt ki kell venni, de mindig a szerkesztő jelenlétébe. Én amíg élek, nem felejtem el, hogy a perzsaszőnyeg volt a legnagyobb probléma. Mert akkor létezett Vásárhelyen perzsaszőnyeggyár. És rengeteg alkalom volt, hogy készítettek a kollégák ott anyagot, és azt se tudta már a végén, hogy hogy tudja megmagyarázni, hogy bogozás, nem bogozás, kötés, fűzés, szövés, de nem perzsaszőnyeg. Nagyokat nevettünk, mert nevettünk, inkluszív a cenzor is.
80-as évek elején emlékszem, hogy az újságok egyik napról a másikra a helység neveket elkezdték írni románul. Például azt írták, hogy Türgu Muresi vegyi kombinát. Ezt a rádióban hogy tudták alkalmazni, vagy a rádióra nem volt ez érvényes?
Nem.
Vagy nem mondták egyszerűen a nevet, hanem azt mondták, hogy
olyan
Rózsákvárosa.
Híreszesen próbálták megfogalmazni, hogy mindenki értette, milyen dolgok voltak, nem egy.
Eljött 89. december 22-e. Ki volt az, aki legelőször belépett a Vásárhelyi Rádió kapuján?
Gáspár.
Neki jutott eszébe?
Gáspár és Vári Mariannak.
Marton Marika is valahol ott volt az elején.
Én is mentem, de mi úgy mentünk hároman, Schwarz Viktorral, Dömbölyű Roland. Az emberek elindultak tüntetni, és köztük voltunk mi is. Hopsz, mikor Gáspárral beszéltünk telefonon, s Marianna, mindenki a másikat értesítette. Mire észbe kaptunk, már Gyárfás Éva is ott volt. Jó magam is ott voltam. Dömbölyű Roland, Schwarz Viki, az a négy fiú, aki őrizte az épületet, és ők már mindent tudtak, hogy mit kell tovább, mert ugye Bukarestet nekik megvolt a kapcsolatuk. Oda koncentráltunk hárman, négyen, hogy na most mit csinálunk. Nekem a táskámban volt a szünetjel. Mikor én elmentem májusba, betettem a táskámba, és azt mondtam, hogy én hiszem azt, hogy én még egyszer ezt felteszem a rádiónál.
És ha nem lett volna Marikánál a szünetjel, akkor a szalagtárban sehol nem lett volna
sehol
meg?
Sehol nem volt. Nem volt. Egy volt. Egy szünetjelt.
Kicsit beszéljünk erről a szünetjelről, mert annyi mindent mondanak. Ki készítette, hogy készítették, mivel készítették, mire készítették?
A rádió kezdetén metronom volt. Utána Zoltán Erzsébet, a Zsazsa, készítette szilofonnal. Nem emlékszem a névre, aki a szilofonon játszott, de tudom, jól a hármas stúdióba vettük fel Magos Dénes, Zsazsa, és hárman voltunk. És a zeneszerzője.
Birtalan József.
Igen, ő magyarázta meg, hogy ez a kórusműnek, a refrényének a dallama, az teljesen azt sugározza, hogy szeresd népedet. Ez mindent mondott. Én azt hiszem, hogy a 80%-a hallgatóknak tudta, hogy miről szól ez a dallam.
És ezt az eredeti szünetjelet egy bizonyos idő után zöngésítették.
Pár év, miután Zsazsa elment, és Borbé Zoli került a zeneosztályra, nem tudom, ki volt az illető, aki vibrafonnal jött. És teljesen más zöngése lett a dallamnak, ugye szép csengése. Jó volt, nekünk tetszett.
De ezt a 2000-es évek elejéig használta is a rádió, de ugyanúgy most már egyik területi stúdió sem használja
ez
a szünetjeleket.
Bukarest félig, a Bukarest keze van benne, mert azt akarta, hogy az összes rádió az ők szünetjele alatt menjenek. De azért hallom én a hajnali becsengést, a szünetjelt.
A középhullámon van szünetjelünk, de mivel az ultraröviden 24 órás a műsorsugárzás, oda nem teszik be, de ott is időnként azért nem ártana.
Én azt mondom, hogy ez nem bukaresti adó. Ez egy területi adó, és a világon mindenhol van ilyen jellegű stúdió, és megvan az ő jól meghatározott szünetjele, hogy amikor a hallgató azt a szünetjelt meghallja, akkor tudja, hogy ez a stúdió, vagy az a stúdió.
De ugyanez van például a Magyar Rádióval is, ott sem halljuk már a szünetjelet, a Bukaresti Rádióban sem halljuk a szünetjelet, tehát ez lehet, hogy egy ilyen új kitaláció.
A modernizálás, nem tudom, mert ezt úgy nevezték, hogy modernizáljuk, és összehangoljuk az országos műsorokat, mert egy és ugyanaz. Hát. Ennek is azért én a hátterében mást látok.
Tehát elindult a Marosvásárhelyi Rádiónak a műsorsugárzása. 22-én mikor indult el? Délután már elindult?
Délután volt egy bejelentkezés, de utána le kellett ülni, mert anyag nem volt, és akkor kezdődtek a szervezkedések. Gáspárral nagyon nagy feladat hárult. Nagyon nagy. És messze menően nincs eléggé tiszteletbe véve, se megtisztelve, hiszen nagy bátorság volt részéről ezt. És Mariannának, és Gyarmati Dénesnek, ezek az emberek reszkíroztak, mert senki nem tudta egy pár napig, hogy hogy lesz. Sőt, egészen márciusig, amíg a második cirkusz megtörtént, ugye addig zajlottak a bonyodalmak, csak annyi erőt, biztonságot éreztünk magunkba, hogy mi ezt túl fogjuk vinni, és beindulunk. Aztán jöttek segíteni a volt kollégák, de visszajönni nagyon későre. Május közepén kezdtek visszajönni teljes egészében, mikor a stúdió elismert lett, és adminisztrációs képpen is beállt rendes, normális működésbe.
És addig párhuzamosan dolgoztak a régi munkahelyükön is? Mert 85-ben valahová áthelyezték őket.
Én azt mondom, hogy a 13 ember, aki egyszerre mentünk, akkor indult be a számológép gyárba a kazettofon és erősítő részleg, pick-up részleg. És kellett nekik olyan ember, akinek köze van, hogy hogy működik valami. És akkor kerültünk célba a megyei párbizottságtól, nagyon komolyan gondolták, hogy ezt az egész társaságot összefogják, na de kivel oldják meg? Akkor Olt Jánu volt az igazgatója az elektromaros és számológép gyárnak, és vele vette fel a kapcsolatot a megyei pártbizottság titkára, és a rádió akkori vezetője, Sebestyén Liviu, és megtárgyalták, hogy ezek az emberek nagyon jó szakemberek, tényleg sok mindenhez értenek, és csak jót tehet a vállalatnak. Köztük voltam én is. Ott is a kontrollt végeztem. Ez is egy érdekes dolog, de köszönettel tartozunk mind a 13-an a cégnek, az akkori számológépgyár vezetőségének. Én azt mondom, hogy a Jóisten minket a tenyerén tartott.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Májusig, amíg újra alkalmazták a rádiónál 90-ben, addig párhuzamosan bejártak a számológépgyárba és a rádióba is?
Ne.
De akkor honnan jött a fizetés?
Honnan? Biztatóul tudták, hogy ez megoldódik, mert azért ők ezt tudták, látták, hogy nagyon ambicionáltuk magunkat, és jött a fizetés. Hozták a fizetést, igen.
És az újraalkalmazás az hogy történt? Az csak egy formaság volt, vagy formaság, rendesen vizsgáztak
a
megint?
A számológépgyártól elkérték az összes adminisztrációs dolgainkat, folytatólagosan ment minden.
Voltak olyan kollégák, akiket nem vettek vissza 90-től?
Nem jöttek vissza.
Volt, aki nem jött vissza, de volt, aki nem is akartak visszavenni. Ez így volt?
Volt 2-3 ember, aki bizony-bizony sok olyan dolgot tett, amiért neheztelt a kollégai társaság. És akkor azt mondtuk, hogy gyerekek, megint kezdjük előről, vagy legyen vége. Ha már van egy ilyen demokrácia, akkor mi azért küszködtünk, hogy újrainduljunk. Ezek az emberek csak azután próbálkoztak, miután mi már a nehezit letettük. És akkor egy gyűlést tartott Gáspár. És nyíltan megmondtuk a szemébe, ne haragudjon meg, köszönjük szépen, tovább nem vagyunk hajlandók együtt dolgozni.
És ezek utána fúrták a rádiót?
Hogy ők mit próbáltak, mit nem, nekünk sokkal nagyobb volt az a biztató hangulat és öröm, amit a hallgatóktól kaptunk. Olyan messze menő segítséget, mint amilyet a hallgatóktól kaptunk akkor, amikor újraindultunk, azt soha elfelejteni nem lehet. Vári Mariannával és Gáspárral már nem tudtuk, hogy mit találjunk ki a köszönet céljául. És akkor született meg a kívánságmuzsika. Én voltam a szülő anyja, mert még a papír is, amire gépelni kellett, a szék, amire ülni. Nem volt semmi, asztal, szék, papír, élelem, hajnaltól hajnalig bent voltunk. És csak azon vettük észre, hogy kaptunk egy csomagot, ilyen szendvics, olyan szendvics, vagy ilyen sütemény, vagy olyan süteménnyel. Hallgatóktól. Mai napig se tudjuk, hogy ki küldte, ki hozta, vidékiek. Nem véletlenül kerültem én Kendre. Az első március 8-át aranyos, kedves, Kendi születésű emberek két személy hozta, vagy három, bort, házi kenyeret, kolbászt, szalonát az első március 8-ra. És nekem ez egy olyan emlék volt, és egy olyan benyomást keltett, hogy azt mondtam, hogy hát ez egy olyan drága falu.
És olyan?
Én nem panaszolkodom. Vannak néha olyan dolgok, ami... De a falu az mindig falu. És azt el kell fogadni olyannak, amilyen. Ha tudok segíteni, ha tudok információt adni, és valaki igényli, messze menően szívesen teszem. De én nem szólok bele az emberek magán világába. Van jó néhány család, akitől annyi segítséget kaptam.
Legtöbbször azt mondják, hogy vannak bizonyos órák, amikor nagyobb a hallgatottsága egy rádiónak, van, amikor nem. De én meg azt tapasztalom, hogy ha egy műsor becsületesen el van készítve, nagyjából mindegy, hogy mikor van, mert a hallgató, ha rákap, akkor meg fogja hallgatni.
Persze.
Hiába van egy jó sávban egy rossz műsor, mert a hallgató le fog szokni róla.
Ez így van, ez a valós. Vagy olyan műsort készítsz, hogy biztos van hallgatód, vagy olyan műsort készítsz, amikor kikapcsolják. Most már nagyon kell vigyázni, mert a konkurencia nagy.
Annak idején, amikor nem volt e-mail, telefonálni is alig lehetett telefonálni. Visszajelzés honnan jött a hallgatóktól? Levélben?
Levél. Rengeteget dolgoztam a gyermekműsorokon. Rengeteget. És nem véletlen volt az, hogy telefonáltam egy adott helyzetben neked. A műsort valahogy úgy kell forgatni és megfogalmazni, hogy a gyerekeket rászoktatni az írásra. Nem az e-mailekre, az írásra. Annyi levelet kaptunk a gyerekektől, hogy hihetetlen volt. Lázár Évával sokszor éreztük, hogy nem tudtunk időt. És akkor kerestük a legkedvesebb, a legaranyosabb gyereknek a rajzát, vagy a levelét, vagy ehhez hasonló. Ez nagy munkát igényel.
Egy gyereket, ha nem szoktatunk oda a gyerekműsorhoz, később nem lesz felnőtt hallgatónk sem. Legalábbis ezt tapasztalom én.
A hallgatót meg kell nyerni. A hallgató nem születik hallgatónak. Nekünk úgy kell programálni a műsorunkat, hogy mindenkihez szóljon.
Amikor nem volt ennyi kereskedelmi adó, csak mi voltunk a rádió, akkor ha kimentek az utcára, vagy közérbe, vagy találkoztak a hallgatókkal, hogy érezték, így nagyobb volt a szakmának a becsülete, mint manapság?
Nagyon nagy. Olyan elismerésekbe volt részünk, annyira szerettek minket, ezt merem állítani. Én nem azt mondom, hogy aztán most már mindenki szeretett, nem. De olyan nagyon nagy fokú volt az irántunk való szeretet, hogy akkoriban éreztük igazán, amikor újraindítottuk a rádiót.
Milyen volt a zenei politika mondjuk 85-ig és 90-től erre fel, amíg ott dolgozott?
Elsősorban egy szabály volt. 20% lehetett külföldi muzsika, és 80% hazai. Ezért történtek azok a felvételek, amelyek bekerültek a szallagtárba, hazai énekesek, hazai zenekarok, nem csak Bukarest készíthetett felvételt, hanem itt is helyben kellett.
Marton Marikának az élet összefonódott a zenével. Ha most hallgatja a műsorát a Marosvásárhelyi Rádiónak, néha bosszankodik, hogy ez a zene nem itt kéne menjen, hanem ott kéne menjen, nem így kéne legyen, hanem úgy kéne legyen. Magába szerkeszti a műsorunkat zenei szempontból?
Mást hiányolok. Nincsenek zenei műsorok szerkesztve. Ez nagyon hiányzik az adásból. Jó, lehet, hogy most más a divat. Lehet, hogy most másképp látják a kollégák. De... minden műfajnak megvolt a helye, és az nagyon hiányzik. Lehet, hogy én ott maradtam abba az időbe, de az új időbe is volt rock műsorom, volt tini műsorom, volt népzene műsorom, volt szimfonikus műsorunk, arról nem beszélek, operett műsor, opera műsor, hát ezek mind hiányoznak. Nem jó mindig egy veleget szerkeszteni. Néha alkalmat kell adni bizonyos műfajnak, hogy kibontakozzon, hogy megismerje a hallgató a mai énekest, vagy a mai zeneszerzőt, vagy ehhez hasonló. Tehát ezek hiányoznak.
Régebben a zenét a szerkesztő az ízlése szerint válogatta és kérte a zeneszerkesztőtől, vagy a zeneszerkesztő a műsor témájához ajánlotta a zenét?
Voltak olyan jellegű műsorok, mert nagyon sok volt a szerkesztett műsor, és a zenével volt illusztrálva, és akkor ahhoz meg kellett keresni a hozzáillő muzsikát. Minden napnak volt valamilyen szerkesztett műsora, és az nagyon jó volt.
Annak idején például a művészvilág, vagy valaki más intézményből támadta-e a rádiót, ha kellett, ha nem?
Nem. Nagyon érdekes, olyan kapcsolata volt a rádiónak a színházzal, és a színi világgal, és a színi akadémiával, hogy én nem hallottam olyan jellegű. Most az utóbbi években már kezdődött, de akkor mindig az volt a hátterébe, hogy miért csak ezt használják, ezt a szemét, vagy miért csak azt a szemét használja a rádió. Tehát ez volt a probléma. És ebből kifolyólag egymást is piszkálgatták, vagy éppenséggel azt a műsor szerkesztőt, aki használta. Nekem is volt személyesen egy konfliktusom. Rám erőszakolták, hogy az illető művésznőt használjam, és én megmondtam első pillanattól, hogy nem odavaló a hangja. Más jellegű a hangja. Használjátok. Én szépen leépítettem egy rövid idő alatt. Nekem nem felelt meg, mert én hallottam a visszataszító hangsúlyt, hangot, s mindent. És ebből kifolyólag voltak olyan helyzetek, amikor üzent, nem mert szembe kerülni velem, mert azért én megmagyaráztam volna neki egy-két dolgot, hogy mi hiányzik a hangjából, és mi hiányzik a beszédjéből. Az akkori főnökasszonynak megmondtam, hogy nekem te ne hozzál embert. Én, ha nekem kell művész, én tudom, hogy kit hívjak.
Most sem személyesen mondják el a véleményt, hanem üzengetnek Facebookon keresztül, vagy másoknak mondják el.
Ez a Facebookos egyik-másik molesztálása, vagy mocskolód, hát ez egy olyan közönséges dolog. Azt mondtam, ez semmiféleképpen intellektuel emberekre nem volt. És egyet ért velem valaki, vagy nem ért, én bárkinek a szemébe megmerem ezt mondani, mert higgyétek el, hogy ezt a legegyszerűbb, legprimitívebb emberek se használják. Ez nem val művelt emberekre.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Marton Marikával, a rádió egykori operatőrével, illusztratőrével idéztük a múltat. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Hagyom.